Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Azok, akik jól ismerik az Ószövetséget, bizonyára tudják, hogy nem csak az Új Szövetségben vannak példázatok, hanem az Ószövetségben is. Ugye a példázatok azok a kis történetek, amiken keresztül a mesélő szeretne valamit elmondani, akár az Istenről, akár az ő népéről, akár egy-egy emberről. És az a cél, hogy mindenki úgy be tudja azonosítani saját magát, hogy hol vagyok én a történetben. Az egyik ilyen legismertebb, az talán Nátán prófétának a története, amit Dávid királynak mond el, ami látszólag egy gazdag és egy szegény emberről szól, és az ő konfliktusukról, de Dávid egyből megérti, hogy itt most rólam van szó. Megnézzük, az Ószövetségben is több ilyen történet van, és a mai ézsaiási proféciánk is ezek közé tartozik. Talán egy kevésbé ismert példázat, aminek az a címe, hogy dal a terméketlen szőlőről, de mégis nagyon hangsúlyos és nagyon-nagyon fontos. És minden példázatnál az a leghangsúlyosabb, hogy megtaláljuk benne a helyünket. Ennél a példázatnál azt gondolom, hogy mindenki azonnal hallani fogja, hogy hol vagyunk mi, hol van Izrael népe, milyenek vagyunk mi és milyen az Isten, de ezt majd így végig hallgatva és a saját életünkre vonatkoztatva azért elég komoly dolgokat fogunk megtapasztalni és átélni. Most csak azt kérem, hogy amikor hallgatjuk az igét, akkor hallgassuk meg ebből, hogy milyen az Isten, és hogy ő mit mond az ő népéről, az egykori Izraelről, és mit mond ezen keresztül rólunk is. Így hallgassuk meg a mai igehirdetési alapigét, ahogy megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 5. fejezet első 7 versében a következőképpen. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövérhegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott bele. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között. Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni, amit nem tettem meg? Azt vártam, hogy jó szőlőt terem majd, miért terem mégis vad szőlőt? Megmondom én nektek, most mit teszek szőlőmmel. Kerítését lerombolom, hogy lelegeljék. Kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra vált, és lett kiáltó gazság. Amen. Hát elég kemény Istennek ezt az ítéletét magunkra vonatkoztatni, és akik számára ennek az igének akár a stílusa nagyon idegen vagy durva, annak nem nagyon lehet mást mondani, mint amit hasonló helyzetben szoktak mondani a hétköznapi életbe is. Ha belenézel a tükörbe, és nem tetszik, amit látsz, akkor ne a tükörre haragudj. Izrael népe belenézett egy tükörbe, és nagyon nem tetszett neki az, amit látott, de erről nem az Isten tehetett, hanem az az élet, amit ők elrontottak, és ahova eljutottak. Ez a mai igénk, ez kettős értelemben is proféta ige. Egyrészt azért, mert amikor Ézsaiás írta, akkor éppen jó módban élt a nép. Akkor senki nem gondolta arra, hogy itt valaha ítélet lesz. Egyrészt megvan ennek a proféciának az az üzenete, hogy egy olyan eseményről szól, ami később fog bekövetkezni. Lehetséges, hogy Ézsaiás egy ilyen nagy szüreti, ünnepi alkalmon vehetett részt. Ott elmondta ennek az igének az első felét, mindenkinek nagyon tetszett, milyen hangulatos, és egyszer csak átváltott egy ilyen profétai szóba. Jött a fekete leves, és elővette a tükröt, és szembesítette vele a népet. És másrészt maga az üzenet is nagyon profétikus, és nagyon katartikus, ezt majd látni fogjuk. És ne higgyük azt, hogy hát ez csak egy ószövetségi történet. Mondhatnánk azt, hogy igen, az Ószövetségben az Isten sokszor ilyen keményen fogalmazott, de hát az újszövetségi történetek egészen mások. És ezen a mai alkalmon szeretnék idehozni egy újszövetségi példázatot is, amit nem más, mint maga Jézus Krisztus mondott, és ugyanerről szól. Jézus ezt mondja egy példázatba. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? Ez is egy kemény kép, a fának a teljes kivágása van előttünk. Jézus Krisztus szájából származik mindez. És a mai alkalommal én azt szeretném, ha megnéznénk, hogy a két példázat alapján, aminek teljesen ugyanaz a üzenete, mi az, ami tudunk az Istenről és tudunk magunkról. És bár kemény és ítéletes proféciának látszik ez az egész, majd látni fogjuk, hogy van benne 3 nagyon örömteli dolog, van 2, ami semleges, ami egy teljesen természetes dolog a mi életünkben is, és hát van szó természetesen az ítéletről is. Kezdjük azzal, ami nagyon fontos, akár a fügefát nézzük a szöllőskertbe, akár az egész szöllőskertet, hogy a gazdáé a szöllő. Mind a két történetben hangsúlyosan azt látjuk, hogy a gazdának köze van a gyümölcshöz, vagyis a szöllőhöz és a fügefához is. Van egy tulajdonviszony. Mit kellett volna még a szöllőmmel tennem, mondja az Isten, vagyis elmondja, hogy ez az én szöllőm, ez az enyém. Ha jó, ha rossz, akkor is az enyém. Egyértelmű, hogy Isten a szöllő tulajdonosa, és az ő döntésétől függ a szöllőnek a sorsa. A Jézusi példázatban ezt még egyértelműen olvassuk, egy embernek volt egy fügefája a szöllőjében. Övé volt a fügefa is, övé volt a szöllő is. És ami nagyon fontos, hogy mind a kettő már a kerten belül van. Mind a kettő a kerten belül van, és ez a kert számomra azt jelenti, hogy mind a kettő az Istennek a tulajdona. De az első fontos dolog, amit jegyezzünk meg ebből a példázatból és ennek az örömteli üzenetéből, hogy Isten tulajdonai vagyunk, hogy Istené vagyunk. Hogy Isten az, aki ismer minket, tudja a mi elültetésünknek a helyét, és ő az, aki gondoskodik rólunk. Ez egy óriási üzenet, és ebben óriási erő van. Ha minden helyzetben képesek vagyunk erre gondolni, hogy Isten népe vagyunk. Tud rólunk, tudja, hol vagyunk, és tudja, hogy milyen az életünk. És ez az első, de a tulajdonviszony az nagyon sokszor lehet semleges is. Ha valaki befektetésből vesz egy ingatlant, amit tudja, hogy soha nem fogott lakni, majd eladja, ő nagyon nem kötődik hozzá. Attól még az övé, 100%-ban az ő nevén van. De itt tovább megyünk, abból, hogy Istené a szöllő, következik az, hogy a gazda számára nem semleges a szöllő, hanem szereti. Milyen szép ez a befejezés, dalt éneklek kedvesemről. És azt látjuk ebben a prófétai üzenetben, hogy nem közömbös Isten számára ez a szöllő. Nem ilyen befektetésként vette, hanem szereti a szöllőt. És így vagyunk mi is Istennel. Azt, hogy a tulajdonai vagyunk, ez azt is jelenti, hogy ő szeret minket. Hogy mi nagyon fontosak vagyunk az ő számára. És pont ezért küzd érte. Pont ezért fáj neki mindaz, ami történik. Ugye a terméketlen fügefa példázatán is átüt a gazdának a szeretete. Hogy mindent megtettem. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon emberi. Nagyon sokan vannak, akik akár egy emberi kapcsolatba nagyon sok mindent beletesznek. És fáj nekik az, hogy ez nem hoz gyümölcsöt. És nagyon sok mindennel így vagyunk. Így vagyunk akár a kertünkkel is, aki kertészkedik, hogy sok mindent megcsinál, és szeretné látni ennek az egésznek az eredményét. Számomra ez az érzés, ami itt az Istenben van, nagyon hasonlít a templom tisztítás példázatára, amikor egy égő szeretet van valami iránt, akkor is, ha az nem úgy működik, ahogy kell. Van egy mondat, amit nagyon szeretek, amikor valaki haragszik valakire, és úgy mondja neki, hogy én te érted haragszom, és nem ellened. Szerintem mindannyian ismerjük ezt az érzést. Nem azért haragszom, mert nem szeretlek, vagy rosszat akarok neked. Azért, mert annyira fáj, hogy rossz úton indultál el. Annyira fáj, hogy nem stimmel az életed. És az Istenben ez a fájdalmas szeretet van, és ezt kérdezi, hogy mit nem tettem még meg ezért. És milyen jó tudni azt, hogy milyenek vagyunk Istennek. És ebből következik a harmadik dolog, hogy igen, a gazda a szöllőjé, nem semleges számára a szöllő, és mindent meg is tesz érte. Fontos számára, hogy odafigyeljen arra a szöllőre. Azt olvastam, hogy felásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott bele. Miért fontos ez? Azért nagyon fontos, mert amikor az ember krízisben van, akkor azt gondolja, hogy én igen Isten kertjében vagyok, egy távol Isten valahol szeret engem, de én valahol a kert szélén vagyok, és tele van kövekkel az életem, rám tekeredtek a hínárok, vagy a borostyán, és nem törődik velem az Isten. Ott vagyok a kertjébe, ott vagyok a gyülekezetbe, ott vagyok az ő népébe, de nem gondoskodik rólam. És ott azt mondja Isten, hogy ez nem igaz. Akik akár Izraelt el tudják képzelni, de készülés közben éppen Norvégiáról is olvastam, hogy mit jelent az, hogy tele van kövekkel a föld, hogy micsoda munka kitakarítani azt. Most hallottam, Norvégiában ilyen tanyáknál, meg is egyebeknél azért vannak ilyen vastag, nagy terméskőből, vagy ilyen természetes kövekből kirakott kerítések, mert azt szedték ki a földből. Tehát Isten most, amikor itt vagyunk, nem csak, hogy a tulajdonai vagyunk, nem csak, hogy szeret minket, de minden meg is tesz azért, hogy az életünk jó úton járjon. És nem mindegy, hogy kihez tartozunk. És hogy mondjak ezzel kapcsolatban is egy autós képet, vannak ott is ilyen szlengek, azt tudjuk, ugye? Nem biztos, hogy mindenki tudja, de nem csak a fiatalok között vannak szlengek, hanem az autó hirdetésnél is. És ilyeneket olvasunk, hogy egygazdás autó, megkímélt autó. És amikor én elvittem egy ilyen nagyon öreg autót egyszer, egy szerelősz, fölemelte, megnézte, és azt mondta, hogy látszik, hogy volt gazdája ennek az autónak. Mert higgyétek el, és én ezt legalábbis így tudom, hogy a ma használt, na hát maiak már lehet, hogy kicsit más minőségűek. Régebbi autóknál nem mindegy, hogy ki volt a gazdája. Az 30 évesen is lehet nagyon jó állapotú, és 10 évesen is nagyon durván szétrohadhat. Mert nem mindegy, mikor cseréled benne az olajat. Mert nem mindegy, hogy odafigyelsz-e apró dolgokra. És Isten azt mondja, és azt szeretné látni, hogy és pont ez hiányolja itt, hogy ránéz valaki, és azt mondja, ennek az embernek van gazdája. Hogy lehet, hogy egy autónak van gazdája sokszor? Az ember meg azt gondolja, hogy neki nincs. Az Isten most is dobálja ki a köveket az életünkbe. Lehet, hogy nem mindent, lehet, hogy mi nem így érezzük, de mind a két történet erről szól. Hogy beteszi valahova azt a fügefát is, beteszi a szöllőbe, és azt mondja, hogy én itt vagyok, gondoskodok rólad. Nem azért pusztult, nem az volt a baj a fügefának, nem azért nem termett, mert eddig nem törődtek vele. És ez a szöllőnél is mindent megtett az Isten. És ezt olyan jó tudni ezeket a dolgokat. És persze innen jön egy kicsit aztán a fájdalmasabb rész, hogy hogyan reagál erre maga a növény. És itt jön egy olyan, ami azt gondolom egy teljesen természetes dolog. Hiszen mi is ilyenek vagyunk, ha valakiben, emberbe belefektetünk időt, energiát, sok mindent, ha egy építkezésbe belefektetünk, bármibe, akkor az ember szeretné azt élvezni. Nincs rosszabb a sziszifuszi munkánál, amikor mindig visszagurul a kő a cél előtt, hogy dolgozol, de nincs eredménye. Semmi gond nincs azzal, hogy az Isten azt mondja, hogy ha én ennyi mindent megtettem, akkor várok termést ettől a gyümölcstől, és ettől a fától. Ne haragudjunk az Istenre azért, mert azt mondja, hogy ha ennyi mindent megtettem, én szeretném látni a te életeden a gyümölcsöket. És nem csak azokat a gyümölcsöket, amik jól láthatók egy gyülekezetben. Ugye bejövünk, és akkor valamilyen gyümölcsöket mutatunk, hanem otthon, a fal, négy fal között. A munkahelyen, a hétköznapi életünkben. Isten azt mondja, én mindent megtettem, tényleg megtettem, és még ennél sokkal többet is, mert erről fog szólni a folytatás. Mit látok az életen? És én nagyon szeretném, ha ezen el tudnák gondolkodni. Isten most ránéz az életemre, tényleg őszintén elgondolkoznak, mi az, ami tényleg ilyen gyümölcs? Nem az, amivel így megnyugtatom magamat, hogy hát most valamit tettem, amit lehet, hogy egy jó szándékú, nem keresztény ember is megtesz. Nem, tényleg mi a gyümölcs az én életemben? Vagy rám néz a gazda, akkor mit lát? És el tudom mondani én is, hogy sok mindent rendbe tett az életemben. Sok mindent kitakarított. Adott olyan társat mellém, aki ebben segít. Segíthetjük egymást. Ezernyi ilyen dolog van, ez mind ajándék. Hogyan élünk ezzel? És ami ebből fakad, hogy a teljesen természetes, hogy a gazda nem tűri a termés nélküli életet. Számomra nagyon izgalmas volt az, amikor egy rab arról beszélt, hogy benn volt a börtönbe, nem tudom, mit követett el, de tizenvalahány évet kapott, azért elég komoly dolgot kellett, és életébe, ott unalmába elővette a Bibliát. És aki mondjuk így született, hogy olvasnak neki állandóan a Bibliából, annak van egy képe, ő elővette a Bibliát, és elkezdte olvasni. Hát senki nem mondta neki, hogy na az elején kezdje, és a következőt mondta, amikor Mózes 5. könyvéhez értem, mondja ez a bűnöző, akkor azt láttam, hogy hú, ez egy nagyon kemény, de végtelenül igazságos Isten. Egyből ez jött le neki, hogy igen, vannak kemény történetek, de az mind-mind a szeretetlenségnek, a hitetlenségnek a következménye. Szóval ez teljesen igazságos, teljesen jól csinálja az Isten. Megígér mindent, megad mindent. Hát nem ő tehet róla, hogy erre így reagálnak, és tönkreteszik az emberek, akár az ősatyák egymásnak az életét. A hazugságukkal, a csalásukkal, a gonosz szövetkezésükkel, családon belül. És nézzünk mi is erre így. Ez egy teljesen természetes dolog. Nem tudom, kinek van otthon gyümölcsös kertje, vagy gyümölcsfái. Hát nem hiszem, hogy mondjuk a 20 fából 15 az egy kiszáradt fa. Mi is kivágjuk, nem? Mi is ki könnyebben, ki nehezebben kidobálunk dolgokat, bár így gyűjtögetjük, hogy ma jó lesz valamikor, de előbb-utóbb a lomtalanításnál azért csak látjuk, hogy kitesznek emberek dolgokat. És itt is ezt olvassuk, hogy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe, kiment, hogy gyümölcsöt keressen, de nem talált. Mennyire fájdalmas ez. Az Isten mindent megtesz, de nincs visszacsatolás. És ekkor jön az, hogy azt kell mondja, hogy ezt ki kell vágni. Ézsaiásnál teljesen egyértelmű, kerítését lerombolom, hogy lelegeljék, kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják, hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. És ami legfájdalmasabb számomra, hiszen ennek ilyen számomra lelki üzenete is van, megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Az eső számomra mindig Isten áldását jelképezi, hogy hullik az eső, úgy hullik ránk Isten áldása is, és azt mondja, hogy még ezt is megállítom. Egy teljes összetöretés. És Izsaiásnál itt van vége a történetnek. De ha megnézzük, akkor nem itt van vége a történetnek. Még a zsidó életében sem, hiszen a zsidóság még ma is létezik. Jöttek nehézségek, de nem lett vége. És hadd hozzak ide még egy szőlős példázatot. Egyszer egy ember szőlőt telepített, körbekerítette, és bérbe adta másoknak. Gondozzátok. És ő is várt a termésre és a jövedelemre, elküldte a szolgáit. Mit csináltak a szolgákkal? Megverték őket, összeverték. Ilyet járt Ézsaiás, Jeremiás, hiszen erről szól a példázat. Itt tartunk mi most az ószövetségi történetben. De mi a folytatása? Hogy azt mondja, hogy elküldöm a saját fiamat, hát ha őt megbecsülik. Isten nem rombolta le véglegesen Izrael népét, hiszen amikor elküldte az ő fiát, akkor Izrael létezett, gyönyörű fővárosuk volt, gyönyörű templomuk volt, igaz, hogy a római nyomás rajtuk volt, de gyakorolták a vallásukat, élhettek, nem volt azért ez annyira szörnyű és rettenetes sok tekintetben. És akkor Isten elküldi a fiát, elküldi oda a szőlős kertbe. És vele mit csinálnak? Őt már nem csak megverik, hanem meg is ölik. És ez a megöletés, ez jön elő a Vincellérnek a történetében, hiszen annak van folytatása. Amikor azt mondja a gazda, hogy ugyanaz a sorsa, mint az Ószövetségben, elpusztítjuk, vág ki. De az így szólt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Az ószövetségi példázat az a megítélésről és a pusztulásról szól. Az új szövetségi pedig megítélésről, megtartásról és helyreállításról. És Istennek hála, ez az a valóság, amiben benne élünk. Mert ahogy az Isten, idézőjelben mondom, nem csak a tulajdonának tudja az embert és szereti, hanem tesz is érte, ez nyilvánult meg Jézus Krisztusnak a munkájában is, hogy nem csak néz minket, hanem segít is. Eljött és segít az embernek. Mert nem voltunk képesek önmagunktól jó gyümölcsöt teremni. És szükség volt valakire, aki megment minket. Ugye a zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Jézus eljött, elmondta ezt a példázatot, és mivel ugyanolyan volt a nép szíve, és ugyanúgy nem hallgattak rá, mint Ézsaiásra, akkor a babiloni fogság végzett egy nagy pusztítást itt meg Krisztus után 70-ben a rómaiak. De valami még mindig újra és újra megmaradt. Ezt a képet használtam talán évekkel ezelőtt egy hasonló igehirdetésben, hogy Jézus nem versenybíró. Nem szoktam sok jégtáncot nézni. A jégből, mondjuk a jégkoron kicsit közelebb áll hozzám. De a jégtáncnál mi történik? Fölmegy mondjuk egy páros, táncolnak, és vizslató szemek azt nézik, hogy mennyire volt szép az ugrás, hogy érkezett le. Azutána fölmutatnak egy számot. Megítélik mindazt, ami történt. És az Isten nem ilyen. Nem nézi a mi jégen való csúszkálásunkat, össze-vissza a sebeinket, megütjük magunkat, hanem bejön a jégre és segít. Ilyen a mi Istenünk. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy amit elmondtam az Ószövetségben ez a menet, hogy Isten szeret minket, mindent megtesz, és utána jön az ítélet, ez teljesen normális. Az nem normális, amit az Új Szövetségben olvasunk. Azt ér el a megszokottól, hogy mindezek ellenére a gazda nem hajtja végre az ítéletét, sőt, önmagát adja a terméketlen gyümölcsökért. Egy kicsit teológus nyelven hadd fogalmazzam meg ezt az üzenetet a Vincellér és a gazda történetén keresztül. A két szereplő tehát Isten igazságának két oldalát szólaltatja meg. Bár ezek látszólag ellentétesek egymással, a gazda és a Vincellér között mégis teljes a harmónia. Nem vitatkoznak, nem érvelnek egymással szembe. Ennek megfelelően a példázat célja is kettős. Egyrészt a könyörületesség példázata, amely vigasztalja a kereszténység útján botladozó tanítványt, másrészt krízis példázat, amely ránglag kell gyújtania a tétleneket. Hát Isten ezt szeretné egyrészt, mint vigasztaló példázatként elénk hozni ezt, másrészt pedig a tétleneket kicsit lelkesíteni. És hogy fejezem be ezzel a lelkesítéssel, hiszen a ószövetségi példázat nem, de az újszövetségi ezzel ér véget, mert azt mondja a Vincellér, hogy körbeásom és megtrágyázom. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy megmetszem, lepermetezem. Mi sokszor az életünket úgy akarjuk rendbe tenni, hogy megmetszük, lepermetezzük. Tegnap sógoromnál voltam, éppen metszette a fát, és kérdeztem, hogy termőre, szakértelemmel metszed, vagy látványra. Mondta, én látványra szoktam, hogy jól nézzen ki, mert nem értek hozzá. Ő tudja, hogy hogy kell és hol. De egyik metszés se ér semmit, ha a gyökerek ki vannak száradva. És ez a gyökér jelenti a mi szívünket és a lelkünket. Mi gyakran úgy akarunk jobbak lenni, mint a karácsonyfa, amiben nincsen élet, de rá lehet tenni gyönyörű díszeket. De nincs gyökere és nincs benne élet. Nem is lesz soha. Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy Isten mélyre akar hatolni. És azt mondja, hogy kezdjük ott a problémát a gyökereknél. Ami a szívedben van, ami lelkedben van. Ugye van egy ilyen ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. Nem a feltétlenül a szánkat kell kimosni. Van ilyen szülő, aki mondja, hogy kimosom a szád szappannal, és akkor nem fogsz csúnyán beszélni. Az könnyebb, mint kimosni a szívet. Hogy ne jöjjön onnan. És ebben az igében ezt látjuk. Hadd olvassak föl egy rövid részletet egy igehirdetésből. Szolgálata révén tehát átértékelődnek a dolgok, és új megvilágításba kerülnek, nem a gyümölcseink, a gyökereink. A biztosnak látszó dolgaink is megrendülnek körülöttünk. Maga a munka, a Vincellér kezenyoma nem feltétlenül látszik kívülről. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. De a fa majdnem biztos, hogy belerendül. Ez nem a sors csapásaként érdemes felfogni, sem Isten ítéleteként, hanem, ahogy a Bibliából szinte sok helyről tudjuk, legalkalmasabban Krisztus bennünk zajló munkájaként érthetjük meg. Tudom, hogy nem szép kép maga a trágyázás, de erről szól. Otthon nekem is ki van készítve egy zsák ilyen száraz marhatrágya, azt tervezem, hogy majd a jövő hét elején oda szórom a leándereknek és egyébnek a gyökeréhez, mert akkor lesz szép maga a termés, és akkor lesz szép a virág, ha ott rendben vannak a dolgok. És abban a helyzetben vagyunk, hogy Jézus Krisztus állami életünknél, és azt nézi, nagyon reménykedve, szurkolva és mindent megtéve, hogy hát ha terem. Nem baj, ha még ma nem, de egy fél óra múlva már hát ha. Hát, ha ennek az igehirdetésnek a hatására valami elindul bennünk, hát, ha terem. Ezt írja valaki. Isten képlete elég egyszerű, ő az Úr. Mi emberek várunk, ő jön. Nem a gazda vár, ő éltet és ítél. Nem a vincellér vár, ő dolgozik és megtart. Dicséretünk és igehirdetésünk róla szól, reménységünk benne gyökerezik. Így gyökerezzen a mi életünk valóban abban a Jézus Krisztusban, aki a mennyben fenn, a trónusnál imádkozik értünk, velünk van, szól hozzánk az igéjén keresztül, elnézi a bukásainkat is, de nem akarja, hogy olyanok maradjunk. Szeretne valahol nagyon mélyen, nagyon szívünk mélyen megszólítani és megerősíteni minket, hogy ne látszat gyümölcsöket teremjünk, hanem valódiakat. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerte ágazó ennek a mai igének az üzenete, és csak egyet kérünk, hogy valamit vigyünk magunkkal. Arra van szükségünk, vigyünk magunkkal azt az örömhírt, hogy Te a tulajdonodnak tartasz minket, hogy szeretsz és gondoskodsz rólunk. Ha kell, vigyük magunkkal a figyelmeztetést, hogy mindezeken túl nekünk feladatunk van. Ha kell, halljuk meg azt a szót, Jézusnak azt a reménykedő szavát, hogy hát ha megtörténik az áttörés, hát ha kitisztulnak a gyökerek, a szívek, és valódi gyümölcsök teremnek az életünkön. Úrunk Istenünk, egyet kérünk valóban, ne szóljon a Te igét hiába, hanem a nekünk szánt üzenetet el tudjuk vinni magunkkal. Amen.